Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Megpróbálok kicsit felvillanyozóbb lenni itt az ebéd után, de nem biztos, hogy sikerülni fog, főleg az elején, mert igazából csak egy általános bemutatkozás a tavainak az ismétlése, amiről szó lesz az elején. Aztán utána próbáltam... Aha, ez még előbb működött. Aha. Utána próbáltam kicsit érdekesebb témákat összeszedni. Hát mondjuk az, hogy ilyen esettanulmányok jelleggel egy-két olyan biztonsági figyelmeztetés kicsit részletesebben elmesélnék, amivel kapcsolatunk volt az elmúlt évben, illetve most még itt a 2015 év elejét is beleértem. És egy rövid jövőképet fogok a végén elmondani. Nézzük kicsit a helyzetértékelés, ugye itt ez kimondottan a biztonsági szakmának, vagy annak is inkább a biztonságmenedzsment része az, ami érdekel minket, vagy amiben dolgozunk. És hát ezt nagyon sok irányból lehet támadni, ezt a témát. Ez gyakorlatilag, ezek a kihívások című dia, ez a tavalyival azonos. Nem olyan könnyű egy országos szintű biztonsági szolgáltatást vagy szervezetet alakítani, fenntartani, és ezt hatékonyan és tényleg hasznosan üzemeltetni. Ugye egyrészt az, amit úgy mindig el lehet mondani, hogy egyrészt ennek semmi formája nincsen, bár ugye most már jogállami irányból megindultak az ezzel kapcsolatos kezdeményezések, erről majd beszélek. Másrészt ugye általában pénz sincs a biztonságra, és akik ezzel foglalkoznak, azok nem is értik igazán, hogy miről van szó. Mindenki azt gondolja, hogy saját maga meg fogja oldani ezeket a kérdéseket vagy problémákat. Ráadásul minden országban másképp kezelik a biztonság kérdését, ha egyáltalán. Tehát itt most megint inkább a számítógépes vagy informatikai biztonságról beszélünk. A felhasználók egyáltalán nem tudják, hogy miről van szó. És még most is azzal szoktunk találkozni, hogy az adatvédelem meg az információ biztonság között vajon mi a különbség. Nem tudom, hogy mondjuk ilyen önkéntes jelleggel ki az, aki szerint ez a két dolog ugyanaz. Nem, jó, nagyon jó. Köszönöm szépen. A ellenpróbát nem tartok, mert akkor kiderülne, hogy hányan alszanak. Körülbelül ennyi, tehát mondjuk ez egy ilyen tág kontextusa ennek a problémának, és akkor nézzük a hazai helyzetet, mi is elkezdtük építeni idehaza az információ biztonságot. Ez kicsit ilyen provokatív ez a rajz, mert ugye ez nyilván egy amerikai szerzőtől származó karikatúra, de vannak ilyen jellegű érzéseink azért, hogy ugye a kerítés építése az milyen áldozatokkal jár. Van kiberpolitika, kiberkoordinációs tanács, kiberbiztonsági munkacsoportok, ezeknek bizonyos részeknek tagjai is vagyunk, megalakult a központi kormányzati eseménykezelő központ, illetve a Nemzeti Média Sírközlési Hatóság is szándékszik egy ilyet csinálni. A legutóbbi információnk szerint már majdnem készen vannak, csak ez a legutóbbi információnk, ez 2013 óta változatlan. Ebben próbálunk részt venni, és van számos további szervezet, aki azt gondolja, hogy ezen a területen van valamilyen keresnivalója, és ezek közé reméljük magunkat is. Vannak az ágazati CERTek, ugye a jelenlevők egy jó részét érinti az, hogy például az NIF-nek a csírtje is egy ilyen ágazati CERT, ugye az egész oktatási szektornak felel meg. De ugye a katasztrófavédelemnek is van egy kimondhatatlan nevű LRL IBEC nevezetű hasonló céllal alakult társasága, és hát ugye a legnagyobb internetszolgáltatóknak, főleg a kormányzati összefonódással rendelkezőknek szintén vannak általában valamilyen szintű biztonsági szervezetei. Ugye ezeket össze szokták keverni kicsit a NOC-kal, tehát ugye a Network Operation-ös résszel. nem teljesen ugyanarról van szó, de majd erről kicsit később beszélni fog. És itt van az internet szolgáltatók tanácsának a HUNCERT nevezetű szervezete, aminek a munkájáról most van szerencsém valamennyire beszámolni. Nem fogom ezt felolvasni, az internet szolgáltatók tanácsa bemutatása azt hiszem, hogy annyira mélyen nem szükséges. Itt egy fontos szempont az, hogy az ő támogatásokkal működünk. Tehát gyakorlatilag ez a kezdeményezés az, hogy legyen Magyarországon hálózatbiztonsággal foglalkozó, vagy hálózatbiztonsági incidensekkel foglalkozó csoport, és ez hosszú távon működőképes, ez egyértelmű az internet szolgáltatók tanácsának köszönhető. És ugye a maga a csoport egyébként az MTA STAKI-nak a hálózatbiztonsági és internet technológiák osztálya gondozásában üzemel, mondjuk ezt. Mondjuk a munkatársaink száma inkább most már 4-nek tekinthető. Az elmúlt időszakban megnövekedett támogatásnak köszönhetően. Ugye mivel foglalkozunk? Az első az incidens kezelés, erről majd kicsit még mesélek, hogy ez mit jelent. Próbálunk biztonsági tudatosságot növelni, ez egy ilyen nagyon szép dolog, de ennek a kézzel foghatóvá tétele, ez egy elég nehéz probléma egyébként, mert ugye nem elég általában az, hogyha az ember előad egy-két helyen, nem elég az, hogyha publikál, nem elég az, hogyha valamilyen oktatási anyagot készít, de mégis nagyon sok más eszköz nincsen, nem lehet minden felhasználóhoz elmenni, és személyesen Mani nénit beoktatni arról, hogy mire kattintson az interneten, és mire nem. Vagy hogy mit jelent az, hogy botnet. Koordinációs feladataink is vannak. Ezek általában egyrészt a szolgáltatókkal kapcsolatosak, tehát a szolgáltatók által érzékelt incidenseknek, illetve a kormányzati szervek és a szolgáltatók közötti kommunikációnak a megvalósítása, amit végrehajtunk. Ezen kívül egy kommunikációs gyakorlatot is most már rendszeresíteni próbálunk. És szeretnénk saját eszközöket fejleszteni. Ebben vannak előrelépéseink, de vannak még olyan terveink, amiket nem sikerült megvalósítani. Nézzük, hogy milyen eredményeink vannak. Szerintem elég jók egyébként, tehát az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött a tevékenységünk. Ugye ez egyrészt a hazai helyzet már vázolt kis fejlődésével, másrészt pedig ugye a műszaki helyzet változásával is indokolható. Hát 3100 darab biztonsági incidens kezeltünk mondjuk 2014 márciusától 2015 márciusáig, tehát nagyjából egy bő év alatt. 11 biztonsági jelentést adtunk ki, és ugye ebben a sportágban elég fontos a személyes kapcsolat, ugye erről az elején is volt egy díja, lehet, hogy külön nem olvastam fel. Megpróbáltunk elmenni a legnagyobb internet szolgáltatókhoz, és valamilyen közös csatornát, közös gondolkodást kezdeményezni annak érdekében, hogy hogyan lehetne egyrészt az ő műszaki felkészültségüket, vagy az ellenintézkedéseiknek a koordináltságát javítani, hogyan lehetne a HUNCERT, mint biztonsági szervezet a számukra hasznosabb, illetve hogyan lehetne a felhasználóikkal, már amelyik szolgáltatónak van felhasználója, kicsit előrébb jutni a biztonság szempontjából. Nézzük, mi az az incidens. Ezt az ábrát nem fogom részletesen elmesélni. Az a lényeg, hogy a biztonsági állapot javításához ez egy fontos tényező, hogy amikor valami probléma van, mondjuk egy biztonsági probléma van, akkor valahol itt lépünk be, ahol ez az alsó része található az ábrának, tehát valahol ott, hogy érzékeljük azt, hogy probléma van, vagy úgy, hogy egy külső bejelentés érkezik, vagy úgy, hogy autonóm módon rájövünk, és aztán értesítjük, eszkaláljuk a problémát, értesítjük az ezzel kapcsolatos szereplőket, és ugye megpróbálunk a megoldásban is részt venni, de ugye ez nem működik úgy, tehát ez mondjuk a HUNCERT által végzett tevékenység, ez az alsó kettő, ez a narancs és piros nyíl, ez nem működik úgy, hogy azok, akik részt vesznek ennek az incidensnek a kezelésében, azok nem értékelik utána azt, hogy miért állt ez elő, és hogy lehetne a saját rendszeréken mondjuk úgy javítani, vagy módosítani, hogy a jövőben ez egy ellenállóbb rendszeré váljon. Ezt tavaly is elmondtuk már, de szerintem még érdemes egyszer hangsúlyozni, hogy maga az incidens, hálózatbiztonsági incidens, az sokféleképp értelmezhető fogalom. Eredetileg ez egy számítógépes biztonsági incidens volt, tehát tipikusan az erőforrások jogosulatlan felhasználása tartozott ebbe a kategóriába. Tehát valaki belépett valahova, nem szabadott volna, lelért, letöltött, feltört, difészelt, stb. Valamilyen szolgáltatást. Ez a műszaki értelmezése, és van ugye a jogi értelmezése, ami a műszaki értelmezés is valamennyire magában foglalja, de akiket politikai oldalról látunk ebbe a kérdéskörbe csatlakozni, azok általában inkább a jogszabályba ütköző tevékenységre értik ezt a biztonsági incidenst. Tehát itt van a kiberterrorizmus, gyermekpornográfia, szerzői jogsértő tartalom és egyebek. Valahogy ez is így besodródott a tevékenységi körünkben, és ez a két kategória összemosódott, és most már mondhatjuk azt, hogy ez a technikai és jogi feladatok összessége ez az incidenskezelés, amivel mi foglalkozunk. Általában egy ilyen incidens nagyon sok szereplőt érint, nagyon sok országból, és elég sok kapcsolattartást igényel. Tehát a mi tevékenységünk egy jó része is egyébként kapcsolattartás vagy kommunikáció. Tartottunk egy gyakorlatot. Aki nagyon jól lát, az talán látja azt, hogy ezekre az eszközökre föl van írva az a betűszó, hogy CERT, mert ugye ez a betűszó igazából már foglalt, amit mi most a Computer Emergency Response-ra használunk, mert ez a Civil Emergency Response-ra is használatos, és hogyha rá keresünk a Google-ban, akkor ilyen jellegű képeket fogunk találni, és mindenféle tűzoltó ruhában gyakorlatozó embereket. A mi gyakorlatunk nem ilyen jellegű volt, hanem egy kicsit ilyen a tavalyihoz képest egy kicsit rövidebb és ilyen rajtaütésszerűbb gyakorlatot tartottunk. Egyszerűen írtunk az internet szolgáltatóknak, akikről reméltük, hogy részt vesznek ebben a gyakorlatban, hogy adják meg azokat az SMTP szervereket, amiket biztonságosnak tartanak, amikről azt gondolják, hogy azok megfelelően kezeltek. És ugye itt visszakanyarodhatnék a délelőtt folyamán elhangzott előadásra. Ugye itt az elsődleges cél azon kívül, hogy lemérjük azt, hogy mennyire gyorsan tudnak egy ilyen információt megadni, illetve hogy mennyire állnak velünk szóba, ugye a kommunikációs gyakorlatnak ez az elsődleges célja. Azon kívül szerettünk volna adatokat szolgáltatni egy ilyen országos szintű mail whitelistnek a fölállításához, és azt hiszem, hogy elég jól sikerült, tehát így kiinduló adatnak több mint 80 szervernek a címét sikerült begyűjtenünk. És akkor most jön az általam kicsit érdekesebbnek remélt rész, mi a közös ezekben az ábrákban, ez fog mindjárt kiderülni. Volt egy-két biztonsági figyelmeztetés, amit kiadtunk, és azt gondolom, hogy érdekesebbek voltak. Az első, ez a PUDLI nevezetű sérülékenység, ami egyébként egy rövidítés. Gyakorlatilag ez egy SSL webszerverek, illetve SSL kommunikáció, és általában ugye ez alatt a, mondjuk, hogyha számosságukat tekintjük, akkor a HTTPS-es webszerverek a leginkább sérülékenyek ezzel kapcsolatban. Ezeknek a lehallgatását teszi, vagy man in the middle jellegű dekódolását teszi lehetővé. Nem jelentős a kihasználtsága, mert nagyon sok minden mást is kell ahhoz csinálni, hogy ez működjön, ez a támadás. De azért érdemes kicsit megnézni, hogy ez hogyan működik, mert a technológiai háttere az szerintem elég jól jellemzi azt, hogy milyen összetett problémakörrel állunk szembe, amikor hálózati biztonságról beszélünk. Tehát, hogy arról van szó, hogy a TLS SSL kommunikációs csatorna, egyrészt visszafele kompatibilis próbál maradni a régebbi kliensekkel, ezért amikor a handshake, az SSL TLS handshake az kialakul, akkor megbeszélik azt, hogy milyen protokollon fognak titkosított kommunikációt folytatni. És a kliensnek, vagy hát egy közbeépülő támadónak lehetősége van addig degradálni ezt a protokollt, amíg egy sérülékeny titkosítási formához el nem érünk, de ez a sérülékeny titkosítási forma sem annyira egyszerűen sebezhető, hogy arról van szó, hogy az SSL-ben használt OS titkosítása, ugye az egy block cipher, tehát üzenet blokkokat titkosít egymás után, ezzel tud megfelelően nagy sebességet elérni. És ugye általában az információink nem pont blokk méretűek, és ezért paddinget kell rakni bizonyos blokkokba. Ennek a segítségével lehet ugye az üzenetet blokk méretre kiegészítve teljes egészében eltitkosítani. És annyi hibát követtek el az SSL protokoll implementációja során, hogy megkülönbözteti a szerver azt a két esetet, hogy amikor egy kommunikáció nem sikerül a klienssel, akkor az azért nem sikerült, mert hibás volt a kulcs, amivel titkosított, vagy azért nem sikerült, mert nem volt jó a paddingnek a mérete. És ezzel gyakorlatilag, hogyha egy titkosított üzenetbe egy bájtot módosítok, akkor valamilyen valószínűséggel el fogom találni azt a helyzetet, amikor a kulcs jó, de a padding rossz. És így gyakorlatilag egy bájtot vissza tudok fejteni legrosszabb esetben 256 kéréssel. Ugye ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy 1 megabájtos fájlt szeretnék dekódolni ezzel a módszerrel, akkor 1024x1024x256 darab requestet kell küldenem a webszervernek legrosszabb esetben, de ez még mindig sokkal gyorsabb, mint feltörni a titkosítást egyébként. A titkos kulcsra is lehet belőle következtetni, de alapvetően a legjobb tudomásom szerint ezzel az üzenet, tehát a titkosítatlan üzenetet lehet elsődlegesen visszafejteni. De egy kriptográfus biztosan sokkal jobban tudja, én nem vagyok kriptográfus, úgyhogy akkor elfogadom a véleményt. Amennyire én utána olvastam, például kódolásra nem annyira könnyen felhasználható az az információ, amit megszerzek. A következő ilyen jellegű sérülékenység, ami szintén érdekes, ez a shell shock nevezetű. Ez viszont a gyakorlatunk mutatja, hogy ezt aktívan kihasználják, botnetek épülnek gyakorlatilag erre a sérülékenységre. Sérülékenyek a Bash hátterű CGI alapú webszolgáltatások, amik elég gyakoriak, de DHCP klienst is rá lehet venni érdekes módon arra, hogy ezzel kiadott DHCP optionöknek a környezeti változóba való beemelésével parancsokat hajtson végre, tehát egy megfelelően preparált DHCP szerver segítségével lehet a DHCP kliensek ellen támadást indítani, illetve az IBM-nek a management konzolja is sebezhető volt egy ideig, aztán erre kijött egy patch. A technikai háttere gyakorlatilag itt látható a legalsó sorban, hogy miről van szó. Egy környezeti változóban definiált függvényt akaratlanul végrehajt a parancsértelmező. Hogyha ezt az utasítást kiadjuk, ugye ez azt mondja, hogy az X nevű környezeti változónak legyen ez a preparált értéke, és ennek az eredménye, hogyha ezt a parancsot kiadjuk, az lesz, hogy a D-t parancsot le fogja futtatni egyébként, annak a mellékhatásaként, hogy ezt a környezeti változót definiáltuk. És ugye a CGI-nél ez azért okoz sérülékenységet, mert a CGI környezeti változókon keresztül adja át a webszervereknek az értékeket. Az utolsó pedig, már elég kevés időm van, úgyhogy nem fogom részletesebben elmesélni, gyakorlatilag a getHostByName nevezetű függvényhívásnak a sérülékenysége, ugye ezt nagyon sok helyen használják, itt a támadási vektorokat felsoroltam, és ennek segítségével egy egyszerű puffer túlcsordulási hibát kihasználva, tehát még mindig vannak puffer túlcsordulási hibára épülő távoli sérülékenységek, gyakorlatilag nagyon sokfajta szolgáltatást lehet támadni egy preparált DNS szerver segítségével. A zsaroló kártevők az utolsó diám. Itt még kicsit gondoltam mesélni az AIDS nevezetű trójairól, ami ugye az első ilyen komolyabb zsaroló szoftver volt. És hát úgy látszik, hogy reneszánszát éli ez a fajta kártékony szoftver kategória. Kaptunk sajnos olyan telefonos megkeresést, hogy elkódolták egy iskolának az összes adatát, mit tudunk vele csinálni, és mondtuk, hogy hát nem sok mindent, sajnos. És hát ugye látszik, hogy a váltságdíjak kicsit változtak itt a két verzió között. Ezt a CryptoLockert konkrétan ezt már lefülelték, de itt elég komoly pénzt sikerült kiemelnie valószínű annak, aki ezt írta közvetlenül az áldozatoktól. Fejlesztési irányaink, szeretnénk az alaptevékenységünket továbbfejleszteni, illetve szeretnénk egy komolyabb anomália detektáló rendszert is a közeljövő években kialakítani, és ezzel saját adatforrásra szertenni. Körülbelül ez ennek a diának a szinopszisa, és akkor nem szeretném tovább húzni az időt, kicsit a végét elharaptam, azt hiszem, de azt hiszem a kis előadások fontosak, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.